Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunkban a budapesti Richter Cirkusz vendégei vagyunk. A Richter Cirkusz talán az első olyan magyar társulat, amely Romániát választotta. Itt szeretnék az embereknek bemutatni ezt a különleges világot, itt szeretnének szórakoztatni és jókedvre deríteni. Nem tudom más, hogy van ezzel, de nem mind arany, ami fénylik. A csillogás mögött nagyon sok munka és verejték van. Arra legtöbbször senki sem gondol, hogy a bohóc fellépés előtt még gondozta az állatokat, az artista az épp elromlott keverőt vagy hangfalat próbálta használható állapotba hozni. Ők is olyanok, mint mi, csak kifinomultabb a kézügyességük, könnyebben szót értenek az állatokkal, ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgokat. Műsorunknak megadatott a lehetőség, hogy pár órát eltölthessünk a kulisszák mögött. Ma már másképp figyeljük az előadásokat, nagyobb tisztelettel vagyunk a cirkuszi személyzet iránt. Bízom benne, hogy tudunk újat mondani hallgatóinknak is. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk a következő 3/4 órában.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Mikrofonunk előtt Richter Zsuzsanna és Richter Mónika, a budapesti Richter Cirkusznak a két artistája.
Mi ketten visszük a húgommal ezt a családi vállalkozást. Tavaly édesapakánk meghalt, így mi ránk maradt ez. Nálunk ez apáról fiúra, lányra száll. Tehát több mint 300 évre visszamenőleg le van igazolva a Richter család, hogy artisták voltak, és reméljük, hogy lesznek is.
És mindig saját cirkuszuk volt?
Eleinte igen, tehát általában mindig sajáttal voltunk. Volt egy időszak, 3 év, míg megpróbáltunk másokhoz elcsapódni, de nem érte meg, és újra felvettük a saját kis vállalkozásunkat, és folytatjuk ugyanúgy a Richter Cirkuszt.
Milyen artistának lenni, milyen egy cirkuszban dolgozni, Mónika?
Mi már ezt megszoktuk, gyerekkorunk óta csináljuk, 3 éves korom óta szerepelek az előadáson. El sem tudjuk képzelni az életünket a cirkusz nélkül, a cirkuszi élet nélkül.
De nektek nem is volt választási lehetőségetek, ti belenőttetek, nektek úgymond már kellett is csinálni valamilyen szinten. Habár mindig van választási lehetőség, akár el lehet menni más szakmára is, de minek, mikor ti ezt olyan jól csináljátok kicsikorotok óta?
Persze, hát választási lehetőség volt, mikor kijártuk az iskolát, fel volt adva nekünk is a lecke, hogy tovább tanulni, érettségi, stb. De oda lyukadnak nálunk a gyerekek, hogy mire 15-16 évesek, már saját számuk van a kezükbe, és általában 90%-ukon már nem dobják el azt, amit addig megtanultak, és próbálnak a szakmán belül ugyanígy folytatni a munkát. Tehát én artista kollégák közül talán 1%-ot, ha mondhatnák, aki esetleg nem folytatta ezt a szakmát.
Említettétek, hogy 300 éves története van a Richter cirkusznak, a Richter családnak. Mit mesélnek nektek az ősök, hogy régebben milyen volt a cirkuszban? Mert fejlődés itt is van, és egészen más a mai cirkusz, mint mondjuk 300 évvel ezelőtt.
Igen, apukánk nagyon sokat mesélt. Ő gyerekkorában még úgy nőtt fel, hogy lovaskocsik voltak, kis lakókocsik, amiket lovak húztak. Lovakkal járták az országot, a világot akár. Utána szépen lassan fejlődtek, mire apukám már 16-17 éves volt, ugye az a 60-as évek közepe fele már jöttek a traktorok, hofferek, aztán szépen lassan jöttek a kis teherautók, ugye az orosz zsiga, jeep, stb. És akkor szépen lassan persze fejlődik minden. Az előadáson régen ők zenéltek, tehát mindenki a családból tudott valamilyen trombita, gitár, vagy dob, vagy bármi, tehát régen a zenét is ők csinálták a műsoron, utána jöttek a lemezjátszók, aztán a kazettás magnó, aztán CD, most már ugye laptopról dolgozunk, ugye gépzenéről, már csak a nagyon nagy cirkuszoknál vannak élőzenék, úgymond.
A családnak a számai azok egyediek, vagy a cirkuszban is úgy van, hogy aki meg tud tanulni bizonyos zsonglőr számot, azt úgy viszi tovább? Vagy amit Mónika te végzel, az csak a ti családotokban lehet látni?
Nem, tehát minden családban minden artista csinál különböző zsonglőr produkciókat, megvan, hogy ki hány karikát, hány labdát, hány buzogányt dob. Mindenkinek a saját érdeke, hogy mennyit tanul meg ebből a produkcióból, tehát hogy mennyit csinál belőle.
Nehéz megtanulni zsonglőrködni?
Egy kicsit nehéz, de inkább türelem. Tehát akinek van türelme, kitartása, az meg tud tanulni. Akinek nincs, annak kevésbé sikerül.
Kell kézügyesség is legyen, gondolom, egy-egy ilyen számnál, de valamilyen technika van-e, hogy az, aki esetleg nem ért hozzá, az is legalább 2-3 labdát azért tudjon haigálni?
Persze, mindennek van egy bizonyos trükkje, egy modellje, és az alapján meg tudjuk magyarázni az embereknek, és bárki meg tudja tanulni.
Mivel kezdted, Zsuzsanna?
Én 3 éves koromban, ugye nálunk a kisgyereket is rögtön beszokták vonni, hogy szokja a közönséget, a fényt, a tapsot. Hát 3 éves koromban apukám bevitt engem a késdobáló számába, utána kígyóval táncoltam. Aztán voltam már 7-8 éves, mikor megtanultam zsonglőrködni, labdakarika a buzogánnyal. Van 10 éves koromban már lábzsonglőr számot kezdtem el gyakorolni, amiből utána 15 évesen le is vizsgáztam a budapesti nagycirkuszba, tehát van róla a könyvem. Tehát az a szakmám, hogy lábzsonglőr, hivatásos lábzsonglőr vagyok. Azon kívül szépen lassan az életbe belevisznek a szülők abba, hogy most mondjál be egy számot, és akkor mindenkinek mi áll jól. Tehát mindenkinek az alkatához képes nézik a számokat. Most aki vékony, az levegőszám, aki egy kicsikét molettebb, azokat inkább a földön hagyják. De ember és ember között is van, kinek mi áll jobban. Tehát van, akinek nagyon gyorsan megy a zsonglőrködés, van, aki meg hónapokat, éveket gyakorol, mire valamit megtanul. Azért szokták minden gyereknek, hogy ezt is próbáld, azt is, és akkor meglátjuk, hogy melyik megy jobban. Amelyik jobban megy, hát arra kell, akkor az lesz az ő szakmája.
Neked mi ment jobban, Mónika?
Én inkább az állatokra álltam rá, az állatokat nagyon szerettem, és az állatok idomításával.
Nem nehezebb mondjuk az állatokat betanítani, mint megtanulni zsonglőrködni?
Nekem speciál több türelmem volt az állatokat beidomítani, mint hogy megtanuljak bármilyen artista számot. Zsonglőrködni megtanultam, de azon kívül más artista számot nem tudok.
Ezek az állatok direkt ilyen fajta állatok, vagy bármilyen állatot be lehet valamilyen számra tanítani?
Bármilyen állatot be lehet tanítani bármilyen számra. A lényeg, hogy mi együtt élünk az állatokkal, tehát mi már ismerjük őket, hogy mikor mi a problémájuk, és hozzánk van szokva, tehát már meg van szokva. Elég, ha csak ránézek, és ő már jön oda hozzám, már ölel, már mutatja, hogy szeret.
Zsuzsanna, te próbálkoztál az állatokkal?
Igen, hát én pónilovakkal foglalkoztam, én azt tanítottam be az én pónilovamat, azt én 1989-ben kaptam a nagyszüleimtől. Nálunk született a kis pónilő, ami mai napig itt van velem, ugye most már azért 28 éves, elég öreg jószág. Még fiatal koromban tanítottam meg egy alapokra, tehát most nem dupla szaltót ugrik a póniló, csak föláll egy posztamentre, esetleg átugrál egy barriert, amit esetleg nagy lovak is ilyen magas iskolába csinálnak, de mindezt mi ostor nélkül, tehát semmi kényszerítés, a dicséret a kenyér. A kenyeret adjuk nekik, a cukrot is szeretik, de az rontja a fogukat persze, de mi általában a kenyérrel dicsérjük meg a jószágot, pónilovat pláne.
Te mennyit kínlódsz például a kutyusokkal, vagy a majommal, Mónika?
Muszáj velük törődni, de viszont őket játékosan lehet mindenre rávezetni. Sehogy máshoz, csak játékosan.
Mennyi időbe telik mondjuk egy olyan állatot betanítani, amelyik soha nem végzett el semmilyen gyakorlatot? Mikor színpadképes egy állat? Mennyi idő után?
Kell vele foglalkozni, mindeneket elsősorban hozzá kell szokjon az emberhez, most attól függ, mennyi idős korába került hozzánk, mert nálunk az összes állat pár hónapos, napos korától kezdve van. Hát ez több hónap is lehet állattól függően. Van, amelyik okosabb állat, van, amelyik kevésbé.
És ha megtanul valamit, azt bármikor elő tudja hozni? Vagy időközben elfelejti, hogyha nem gyakorolnak vele?
Nem felejti el. Amit megtanul egy állat, az soha nem felejti el.
Amikor megszokja az ember közelségét egy állat, akkor meg kell szokja majd a közönséget is? Mert gondolom, hogy úgy van, mint a kisgyereknél is, hogy otthon olyan szépen szaval, de amikor kikerül a színpadra, akkor az első az, hogy elsírja magát, és azt mondja, édesanyám, vegyél a színpadról.
Igen, igen, tehát az állatoknál azért függ a fénytechnika, tehát hogy milyen közel a közönség, milyen távol. Na most mi ugye mindig szoktattuk őket, tehát hogyha teszem fel, van egy sátorcsere, tehát a sátor méreténél, akkor általában mindig van egy-két főpróba, hogy az állatok ne ijedjenek meg, amikor beviszük, hogy hopp, más helyen vagyunk. Persze ez nem sűrűn van, tehát általában folyamatosan ugyanabban a sátorban szerepelnek, teszem fel a póniló vagy a kiskutya. De például a kiskutyák meg vannak szokva, teszem fel, hogyha van kultúrházban vagy sportcsarnokban is egy fellépés, oda a kiskutyák is bejönnek, és semmi probléma. Tehát nem ijednek meg a gyerekektől, nem ijednek meg, ha esetleg térkőn, szabadtéren vagy beltéren kell szerepeljenek. Tehát azért mi próbálunk úgy foglalkozni állatokkal, hogy ne ijedjenek meg semmitől. Tehát nem félnek az állataink, hanem pikpak megszokják. Ha ott vagyunk mellettük, nem ijednek meg.
Milyen sűrűn kell cserélni a repertoárt, hogy mit mutassatok be egy-egy előadáson? Erre van-e igény, vagy ha össze van állítva egy műsor, akkor azt évekig is lehet játszani, mivel ti vándoroltok, mert nektek nem stabil cirkuszotok van?
Hát a közönség igényli, hogy cseréljük a számokat, amennyiben lehet fellépő ruhákat, produkciókat, több trükköket tudunk, változtatjuk minden évben. Tehát évről évről valamit, bizonyosságot változtatunk, ha nem is teljesen, de többnyire szoktuk, a fele előadást szoktuk változtatni.
Régebben ti készítettétek a jelmezeket is, ez ma is így van, vagy most már olcsóbb, hogyha megvásároljátok?
Hát van egy része, amit mi készítünk, de hát amelyik ugye professzionális jelmez, azokat ugye meg kell kemény pénzért vásárolni. Ugye mai világban nagyon szeretik a gyerekek a mesefigurákat, hát mi is arra kezdtünk átállni, hogy Minion van, meg Zorro. Ugye a bohócoknak is mindig más fellépő ruha kell, más stílus kell, tehát minden évben másik bohózatot kell adjanak. Jelenleg most az öcsém nálunk a bohóc, apukám után, még tanuló, de úgy látszik, hogy őnek ez lesz a jövője, tehát ő bohózkodni fog, és nem más jellege. Tehát már most látjuk rajta, hogy ügyeskedik a humorban, tehát jól áll neki az arcának, a kis karakterének, tehát nálunk a bohóc az, ami az öcsémnek jobban fog menni. A fellépővákat meg varrónőknél valamit mi készítünk, felrekvizitákat is tőlünk telhetően mi díszítjük, amit mi tudunk, amit nem, azt elvisszük természetesen a helyre, ahol esetleg krómozni kell, vagy stb. De mondom, komolyabb mesefigurákat, hát azt meg kell venni.
Nagyon szívesen hallgatják az emberek a cirkuszban a zenét, mert ez olyan jellegzetes, a fúvósok, meg az ilyen vidám darabok, azok mi jelen vannak a műsoraitokban. Ki választja ki, hogy melyik produkcióhoz milyen zene illik, vagy mivel illusztráljátok?
Hát azt általában mi, család, inkább a húgom és én, természetesen, meg hát ugye attól függ, hogy milyen számot, milyen stílusba adunk elő. Egy cowboy számot, normális dolog, egy countryra, vagy ilyesmire kell. Tehát már sajnos azért a fúfós zene nem annyira létezik a cirkuszvilágban. Inkább megyünk mi is rá erre modernebb zenékre, aminek nagyon jó üteme, taktusa van, mert a közönség meghallja, már hangulat legyen, mert ha nincs hangulat egy műsoron, akkor annak vége. Tehát a zene a fele műsor, másik felét kell megteremteni úgy a ruhákba, úgy, amit csinál az ember, és hogyha a zene nem jó, azt teljesen el tud vágni egy fellépést. Tehát lehet ez szerintem egy néptánc is, vagy akármi, ha egy zene nem olyan taktusos, hogy tapsoljon rá a közönség, akkor hiába az egész. Tehát mi válogatjuk ki. Ha bejön valami modern, ami pont éppen nekünk bejön valamelyik zsonglőrködéshez, vagy lábzsonglőhöz, akkor rögtön mi is cserélünk. Ugye azért nekünk is egy kicsit kell modernizálódni.
Akár a slágerekre is mennek ezek a produkciók? Vagy olyan zenét kell alkalmazni, ami nem annyira ismert?
Minél ismertebb zenéket, legújabb poplistákon szerepelnek, azokat a zenéket szoktuk mi is használni, mert azok ismertebbek, a gyerekek is ismernek.
Most mindenki olyan érzékeny a szerzői jogokra, akkor ti a zenével hogy vagytok? Ti is kell fizessetek utánuk?
Igen, természetesen le kell fizessük minden megyében, ahol vagyunk, meg a céggel, amivel utazunk, ő is ott fizeti külön. Tehát normális dolog, ezt le kell fizetni mindenhol.
Új számokat vagy új trükköket találtok-e ki? Vagy minden trükk az már régóta megvan, és minden gyereknek a vicc az új vicc, de egy kicsit kell rajta alakítani. Ti melyik változatot használjátok, hogy egy régebbi jól bevált trükköt inkább kozmetikáztok, vagy szerettek, hogyha valami újjal, és az csak a Richter cirkusznak a száma, ezzel rukkoltok elő?
Hát általában a régieket is elővesszük, amiket az én apukám tanított nekünk, azt itt a közönség elmúlt 20 évben, 25 évben nem is látott, tehát általában próbálunk elővenni régebbieket, akik akkor gyerekek voltak, látták, a mostani gyerekek nem látták. Persze újat mi is szoktunk kopintani másoktól, ugye egymástól szoktuk elnézni az ilyen dolgokat, de általában vannak hagyományok, most például a késdobálást, ugye nincs apukám, most a párommal csináljuk, annyi, hogy ezt most zorróként, zorró zenéjére.
És megbízol a párodban?
Hát én 100%-osan megbízok benne, tehát nincs probléma, tehát sok gyakorlás van ez mögött, tehát amíg nem láttuk, hogy 100%-os, hogy jó helyre dobja azt a kést, addig persze, hogy nem álltam oda. Hála Istennek még apukám ezelőtt 2 évvel meg tudta neki mutatni, mert ennek is van bizonyos trükkje, bizonyos titok, amit nem kell mindenki tudjon. Megmutatta neki, nézte, figyelte, és jött szólni, hogy na figyelj, csak már lehet vele dolgozni nyugodtan. Én apukám az, mikor én kicsi voltam, kicsi koromtól egész, majdnem a haláláig mondhatnánk, halál előtt 2-3 évvel már nem csinálta a késdobálást, tehát az a 30 akárhány év alatt soha senkit nem talált el. Én anyukámmal, velem, húgommal szerepel, tehát én azt mondom, hogy odafigyelés, tehát ha valaki odafigyel, akkor nincs baleset ilyen számokba.
Az állatoknál kell-e frissíteni, vagy valami olyant behozni, amit esetleg más állatokkal nem végzett?
Minden állatnak megvan, hogy melyik állat mi az, amire képes, mi az, amit csinál, és mi az, ami jó neki. Minden évben más produkciókat kell nekik is megtanítanunk, játékosan rávezetnünk, hogy most ezt csinált, most azt csinált, de kell velük mindig újabbat csinálni.
Ti, akik kisgyerekkorotok óta ebben éltek, és mondhatni minden nap gyakoroltok, még fellépés előtt kell gyakorolni, vagy ez már annyira benne van a zsigereitekben, hogy nektek nem is muszáj akár gyakorolni?
Végül is nálunk már azért rutin, a rutin azért sokat számít, mert azért 20 akárhány éve valaki csinál valamit, ott nem olyan sok gyakorlást igényel. Persze vannak a zsonglőrködés, az igenis, tehát télen, ha nem gyakorlunk minden nap, vagy minden két napban, akkor tavasszal igencsak megnézhetjük magunkat, mert semmi nem sikerül. Most a lábzsonglőrködés az olyan dolog, hogy amit megtanultam, azt 8 hónapig nem csinálom, oda megyek lassabban, de megcsinálom. Tehát végül is itt a rutin már nem tudják elvenni. Na most, akik most van, ugye az öcsém is, hogy kicsi még, és most gyakorol, igényli, hogy minden nap gyakoroljon, már nem, akkor nem sikerülnek az előadásom.
Hogyha például egy szám nem sikerül a manézson, akkor ezt mindig észreveszi a közönség, vagy csak ti tudjátok, hogy na, ez nem úgy jött össze, ahogy kell?
Most attól függ, hogy miről, tehát ha egy zsonglőrködésnél leesik valami, azt a közönség is észreveszi, de ha esetleg olyan pac van esetleg, ami nem annyira látható, csak aki minden nap látja, vagy tudjuk, hogy nem így kellett volna történnie, akkor nem veszik észre, de mondom, ha valami leesik, persze a közönség is észreveszi, hogy hopp, ez nem éppen így kellett volna, de úgy mondják, a zsonglőrnél egy-két packa, úgy mondják nálunk, egy-két hibázás megengedett, tehát a zsonglőr nincs hiba nélkül, azt mondják.
És állatos szám van?
Nincs. Hát az állatoknál is előfordul, hogy most melegük van, most rossz napjuk van, most jobb kedvük van ugrálni, megcsinálni, amit megtanítottunk nekik. Van, amikor kevésbé van hozzá kedvük, de megcsinálja, csak nem olyan örömmel, mint ahogy szokta.
Régebben utazó Richter cirkuszként hirdettek titeket a plakátok, ma már csak Richter cirkusz jelenik meg a hirdetéseken. Miért nem vagytok már utazó, hiszen utaztok?
Valahol egyszer lemaradt róla egy pár éve szerintem, nem tartottuk lényegesnek, hogy írjuk, mert hát mikor megérkezünk egy területre, tudják, hogy nem oda valósiak vagyunk. A plakátokon már nem írja, de ugyanúgy tudják, hogy Richter cirkusz, most Romániában mi vagyunk a Richter cirkuszok. Magyarország területén egy unokaöcsém most indult el egy-két éve, és most ő is a Richter néven indult el. Hát itt Romániában vagyunk a Richter cirkusz, amíg 1996 óta Romániába turnézunk, egy-két év kimaradásával, tehát folyamatosan szinte magyarok közül, budapestiek közül mi voltunk az első cirkusz, akik Románia területére jöttünk dolgozni.
De olyan nagy a családotok, hogy más országban is találkoznak ezzel a névvel.
Persze, hát ugye mondtam, hogy majdnem mindenki artista, van, akinek saját cirkusza van vállalkozása, van, aki artistaként dolgozik, tehát minden országban, tehát Németországban meg rengeteg van belőlünk, ugye, mert hát ugye német származások vagyunk, nagypapám az Németországból került Magyarországra, amikor 6 éves volt, nagyon nagy a család, most akikkel mi tartjuk a kapcsolatot, azok általában Magyarországon vannak, már akik nem mennek ki külföldre esetleg szerződésbe.
A gyógyszergyártó Richterékkel valami kapcsolatotok van?
Semmilyen, az teljesen más. De azért Richter név azért Németország meg Ausztriában elég elterjedt, ugye ha lefordítjuk magyarra, az bírót jelent. Tehát Németországban ez egy olyan, mint Magyarországon a kovács.
Mindketten férhez vagytok menve. A párotok szakmán belüli, vagy ő civil?
Nem, ők civilek, mind a kettőnknek civil a párja, de már beletanultak ebbe az életbe, beleszoktak, most már ők is szívesen csinálják ezt az életet.
Egy artistával hogy tud összejönni egy civil?
Hát elég nehéz, ez jó kérdés volt. Hát végül is a húgomnak a párja az már évek óta cirkusznál dolgozott, mint heggesztő, tehát karbantartó volt évekig egy másik cirkusznál, ők így ismerkedtek össze. Én viszont a párommal 3 éve ismerkedtem össze, télen, mert van egy telelő szálláshelyünk Szatmár megyébe, ahol minden télen úgymond hazamegyünk, mert nem megyünk már mindig Budapestig haza, mert azért költséges lenne, és hát ott télen barátok által ismerkedtünk össze. Már nem voltunk túl fiatalok, megpróbáljuk. Ő autószerelő, de bejött neki ez a szakma. Most már 3 éve együtt vagyunk, porondon is szerepel, megtanult már zsonglőrködni egy kicsit, ő dobálja a késeket. Tehát ahhoz képest, hogy ők nem ebben nőttek fel, beleszoktak, beletanultak.
Mónika, te férjed is fellép a manézsen?
Igen, ő is most bohóckodik, meg velem van a kiskutyáknál bent, meg hát segít a kellékeket kébe pakolni is.
Nektek minden nap, ha nem is kell fellépnetek, de a cirkusz körül kell ténykedni. Kikapcsolódás nektek mikor van, vagy nektek mi a kikapcsolódás?
Nálunk azért az nagyon ritka, mert ugye a közönség csak azt a 2 órát látja, amit van az előadás, de hát ugye az előkészületek, stb. Itt az állatokkal itt kell lenni non-stop, tehát mi nem hagyhatjuk itt úgy, mint akár egy kisgyereket. Tehát mi állandóan a cirkusz területénél kell legyünk. Amikor nem vagyunk, ugye akkor a párjaink vannak, mi megyünk intézkedni, tehát az a 2 órát, amit lát a közönség, ott előtte nagyon sok előkészület van még. Tehát azért nappal rengeteg munkánk van azon kívül, hogy ugye az előadáson fellépjük azt a 2 órát. Tehát akkor azt a 2 órát mi artista művészek vagyunk. vagyunk, de azért a hétköznapokban ugyanúgy itt vannak ugye, hát a női munka, a férfi munka, a fiúknak autószerelés, sátorépítés, állatoknak beszerezni a takarmányt. Ugye mi megyünk intézkedni a húgommal polgármesteri hivatalokba, ugye előre intézkedni a területet, áramot, vizet, stb. Tehát azért elég sok munka van az előtt, mielőtt a közönség azt látja azt a másfél-két órás műsort, amit mi bemutatunk.
Ti cirkuszba jártok? Már nem a sajátotokba, hanem más műsorát megnézitek?
Természetesen, mikor a közelünkben van valamelyik másik cirkusz kollega, elmegyünk megnézni mindegyiket, igen.
És ők tudják, hogy ti is artisták vagytok? Hogy mindenki ismer mindenkit a szakmában?
Igen, legtöbbször igen, mindenki tudja, ki kicsoda, de ha nem tudnák is, ez iratlan törvény, hogy bárki a cirkuszhoz jön, aki szakmával kapcsolatosan foglalkozik, az ingyen bemegy és megtekinti az előadást.
És ilyenkor gondolom, hogy szakszemmel nézitek a produkciókat, és próbáltok kitalálni, hogy ők hogy csinálják, vagy a hibákat észreveszitek jobban?
Igen, azért általában, amikor megnézzünk egy másik cirkuszi előadást, lehet az rokon vagy idegen, mert ugye vannak sok rokonaink is. Megnézzük persze szakmai szemmel, kritika is általában mindig van, de van, mikor mi is tanulunk, hogy láttad, az milyen jó volt, meg kéne próbálni, tehát igen, van. Tehát az ember holtáig tanult, itt ez a lényeg. Azért kell megnézni mást is, hogy azért lássuk esetleg, hogy mit nem csinálunk jól, sőt, saját magunkat felvetetjük felvételre, és megnézzük, és akkor látjuk, hogy te, úristen, ott megforultál háttal, és azt nem szabad. Saját munkat is kritizálni kell, tehát ez nem úgy van csak, hogy mindig csinálom, aztán közönség meg amit akar, azt csinál. Nekünk muszáj odafigyelni mindenre, és igen, megnézzünk másokat, van, mikor mi is ugye koppintunk, mert hát ebből áll az élet, mert mi rólunk is koppintanak.
Ha az ember azt hallja, hogy cirkusz, akkor legelőször az állatos számok ugranak be, és mindenki úgy el van ájulva, hogy milyen jól dolgoznak ezek az állatok. De ahogy haladunk itt a 21. században, egyre szorul a hurok a cirkuszosok kezén is, meg nyakán is. Mi lesz, hogyha egyáltalán nem lehet majd állatos számot bemutatni? Szegényebb lesz a cirkusz?
Szerintem sokkal szegényebb lesz. Én meg vagyok győződve, hogy a közönségnek a 99%-a az jön a cirkuszba, hogy lásson bizonyos állatokat, amit esetleg a hétköznapban nincs ideje, vagy éppen annyi anyagi háttere, hogy elmenjen. Ugye mi kis falukba is járunk, és nagyon sok helyen a gyerekek nem látnak kismajmot, vagy esetleg egy kígyó. Tehát szerintem a cirkusz mindig erről szólt, az állatokról és a bohócokról. Na most hoznak egy bizonyos törvényt. Van, akinél megértem, tehát vannak olyan cirkuszok, egyes cirkuszok, ahol esetleg nem jól tartották, vagy tartják az állatokat. De én itt is azért megnézném, hogy ki az, aki úgy tartja, és ki az, aki nem. Tehát nekünk is, és másoknak is ismerek olyat, aki kicsikora óta neveli a jószágot, vele együtt él, mint egy családtag. Nos, a családtagot ugye most kötelezni akarnak 18 hónapon belül, hogy cirkusz területén állat majd nem lehet, abszolút. Kérdezem én, hogy azt a pár hónapos kismajmot, amit megkapott a húgom anno, mert az anyja nem nevelte fel, és anyjaként nevelte fel most már 10 éve, és nekem is a pónilom, ami nálunk született, ugye, stb., amik a családtagok szinte, ugye, emlékek, mert nagypapa, nagymama adta nekem is. Kérdezek bárkit, hogy ezt hova, hogy lehetne ezt leadni, vagy egyszerűen fogalmam nincs, mert mi non-stop velük vagyunk télen, nyáron, tehát mi már nyáron kifizetjük előre a takarmányt, tehát nekünk bérelve van istálló, ahol az állatok lesznek, ahol mi lakunk, tehát mi felügyeljük, mi nem adjuk ki felügyeletet az állataink alól. A kicsit is szereti az állatát, mert nem az anyagi hátteret nézzük, mert a közönség, teszem fel, eljön a bohócra is, bár nem olyan szép számmal, de el fog jönni a bohócot is megnézni, hogy mit csinál, ugye, hogy hálatok nélkül lesz a cirkusz, de maga az embernek az a szentimentális dolog, hogy a saját kis jószágom, akivel együtt nevelkedtem, persze én is a pónilovammal együtt nevelkedtem, hogy úristen, hát én ezt nem adom. Tehát egyszerűen nem tudjuk, hogy most mi lesz ebbe a 18 hónapban, mi fog történni, de nagyon gondolkodunk mi is, hogy talán leállunk és ott maradunk a jószágokkal, mert én sem tudom elképzelni, hogy odaadjam azt a jószágot bárkinek is ingyen, vagy csak hogy vigyázzon is rá, akár 6-7 hónapot, míg a szezon tart. Tehát egyszerűen nem tudom. És rögtön törvénybe hozták, tehát nincs idő gondolkodni, semmi. 18 hónap van arra, hogy valahova tegyük le az állatokat. Még reménykedünk benne, hogy hát ha kicsit modifikálják ezt a törvényt, mert elég drasztikus.
Az állatok ebből a törvényből mit éreznek? Most hülyén hangzik ez a kérdés, de úgy próbáljatok bizonyos előadásokon már mellőzni, hogy szokják, hogy nem minden előadáson vannak jelen, és akkor talán könnyebb lesz nekik majd ez az átállás?
Igen, az állatok meg vannak szokva, már tudják, melyik szám után melyik következik. Mikor már hallják a zenét, akkor már tudják, hogy ők fognak következni, akkor már ugatnak például a kis kutyáim is, mert várják, hogy jöjjenek be, mert ezek nekik csak egy játék, és lassacskára akár szoktassuk őket, hogy most már ők nem fognak bejönni a porondra, csak az a fő probléma, hogy ők hozzánk vannak nőve, és ehhez az élethez.
Számít az, hogy egy nagy sátorban vagy egy kisebb sátorban zajlik az előadás?
Hát a közönségnek biztos. Na most engem úgy tanítottak, hogy te ne volt törődj, hogy hol dolgozol, te mindig ugyanazt a százalékot teljesítsd, amit te tudsz. Tehát az mindegy, hogy most nagy sátorban van 1000 ember, vagy kis sátorban benn van 20, vagy esetleg egy kultúrház, vagy egy iskolában, vagy egy sportcsarnokban. Tehát amit te tudsz, nekem úgy tanították a nagyszüleim, meg az édesapám is, hogy amit tudsz, te azt teljesítsed. Tehát ne érdekeljen, hogy hányan vannak benn, hogy esetleg ingyen tartasz előadást, mert olyan is elő szokott fordulni, árváknak, stb. De akkor is 100%-on. Tehát nekünk mindegy, hogy most nagy sátorba lépünk fel, vagy kicsibe. A közönség van, mikor megijed, mert most egy kisebb sátrunk van, nagyobbat eladtuk, mert már sajnos nem annyira éri meg, ugye ez a szakma se. A közönség meglepődik, mikor meglátja, hogy kisebb a sátor, de hát az előadást mi ugyanazt tudjuk produkálni, mint egy 46 méteres sátorba.
Felismernek titeket az utcán? Vagy csak a cirkuszban tudják, hogy ki a Richter Mónika és Richter Zsuzsanna? Mert ott be vagytok öltözve a jelmezetekbe.
Mindenhol megismernek bennünket az utcán is. Ahol jobban ismernek, ott már névről is szólítanak. Van, ahol nem tudják a nevünket, de felismernek, hogy mi a cirkusztól vagyunk.
Meddig lesztek itt Romániában? Egész szezonban?
Igen, tehát mi csak látogatóba megyünk szinte haza, mivel az én férjem is, az övé is Szatmár Németi mellett valók. Turnézni mindig el szoktunk jönni, hát minden évben másik irányba, ugye minden évben ugyanazt lássa a közönség. Most ezen a környéken, itt Szobát a környékén mi 3-4 éve nem voltunk, tehát most mi nagyon régóta nem jártunk erre. És visszamegyünk, tehát őszre úgy van, hogy visszamegyünk Szatmár mellé, ahol béreljük a házat, ugye ott az istálló, az állatoknak takarmány, minden, úgyhogy télen meg ott szoktunk telelni.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Köszönöm, Vig Levente vagyok.
Mióta van a cirkusznál, Levente?
Hát egy olyan 2 éve.
Mi az ön teendője? Milyen számba lépik fel?
Fellépek, mint Zorro, késdobálok, zsonglőr számot.
Ez elég veszélyes vállalkozás, vagy hogyha az ember megtanulja a fogásokat, akkor ez sem olyan veszélyes?
Hát akkor nem veszélyes, csak meg kell tanulni, kell érezni is.
Ezek speciális kések, amit dobálnak, vagy bármilyen késsel, aminek van súlya, hogy repüljön, meg lehet oldani ezt a számot?
Bármilyen késsel meg lehetne oldani, de így ki vannak vágva, esztergálva, tehát nincs fanyele, hanem végig ilyen acél.
Akkor ez speciális kés, direkt ehhez a számhoz készül?
Igen.
Más artisták is ezt használják?
Van, aki nyelest is használ, és hosszabbat. De azt nem lehet úgy kiszámítani, mint ezt a kisebbet.
Olyan volt-e, hogy mellé ment a kés?
Hát volt, hogy mellé ment. Előfordul az mindenkinél.
Na jó, de nem ért embert, vagy
nem,
igen?
Nem.
A felesége az áldozat, aki odaáll, vagy legalábbis ő vállalta be. Ez azért van, hogy ha véletlenül sérülés történik, akkor családban marad, és nem kell pereskedni?
Nem hiszem, de úgyis családban vagyunk mindannyian. Tehát nincs külső is, nincs probléma, hogyha véletlenül meg is történne.
Mennyit kell gyakorolni egy-egy ilyen számot? Ennél is napi szinten tréningben kell tartsa magát az ember? Vagy olyan, mint a zsonglőrködés, hogyha megtanulja az ember, akkor nem fogja elfelejteni egy könnyen?
Hát úgy van, ha megtanulja az ember, akkor nem tudja elfelejteni. Meg minden műsor egy próba.
Amikor nagy a közönség, és olyan lelkes a közönség, akkor nincs egy olyan, hogy na most jön az, amikor mellé fogok dobni? Mert általában, amikor nagyon jól kell sikerüljön valami, akkor szokott nem úgy sikerülni, ahogy szeretné az ember.
Hát igen, de minél több a közönség, annál jobb a hangulat az artisták számára is, tehát jobb sikerül.
Ezelőtt mivel foglalkozott, amíg nem dobált a kést?
Autószerelő, tehát minden, építkezésnél dolgoztam, majdnem, hogy mindenes.
Hát erre a tudásra itt is szükség van. Van egy jó pár autó, ami alkalomattán gondolom, hogy javításra szorul, meg építeni kell a sátrat, bontani kell a sátrat.
Hát igen, és az autókkal sűrűen van probléma.
Avis Richter Sándor.
Mi az ön szerepe itt a Richter cirkusznál?
Bolc, meg mindenes.
És ezt hány éve csinálja?
15-20 körülbelül.
Már azelőtt is, hogy Monikának a férje lett?
Igen.
Mennyire nehéz egy bohóc élete? Mert hol vidám a bohóc, hol szomorú, de azt nagyon meg kell játszani, nem csak a smink teszi.
Hát ezt meg kell csinálni.
A smink, hogy mi van a bohócon, ezt kitalálja ki? Maga a bohóc, vagy van egy szabály, hogy kell kifesteni egy bohócot?
Ahogy akarod te, saját magadat, sminkkel egy jó, hanem úgy is jó.
Na de azt mondják, hogy a smink után meg lehet ismerni, hogy ki az a bohóc.
Meg lehet, simán.
A mai ember szereti a bohócot?
Hát a gyerekek azon nagyon szeretik, felnőttek is, mert az este volt egy olyan műsorunk, hogy tetszett mindenkinek, a nagyoknak is.
Azért nincs könnyű dolga a bohócnak, pedig azt hinnénk, hogy csak ott figurázik meg, jópofizik, de azért elég melós munka lehet a bohócnak.
Van benne valami, de hát nem olyan nehéz.
A bohóc az kell gyakoroljon, mint az artisták?
Nem. Ami jön neked, aztán úgy csinálod.
Úgy néha érzi azt, hogy valami mást is csinálnék mindezt? Vagy ez a szakmája, ezt kell csinálja?
Hát most már ezt kell csinálni, nincs mit.
Ott van télen a szabadság.
Hát télen is azért dolgozgattunk. Ezt csinálunk, azt csinálunk, sok mindent.
Obis itt a Gabika, 7 éves vagyok.
Gabika, neked milyen számod van itt a cirkuszban?
Egyensúlyozok, meg zsonglőrködök, meg bohóckodok.
És nehéz megtanulni zsonglőrködni?
Hát a zsonglőrködés egy kicsit nehéz, de megtanultam.
Hogy lehet megtanulni, hogyha nehéz? Sokat kell gyakorolni?
Igen.
Naponta mennyit gyakorolsz?
Mikor hogy?
Anyu mondja, vagy itt mondják a felnőttek, hogy ma be kell menni gyakorolni, vagy te úgy érzed, hogy most már jó volna?
Az anyukám meg a gyerekanyukám szoktam megmondani nekem.
Másabb, mikor gyakorolsz a fellépéshez viszonyítva? Amikor sok a közönség, és akkor ott nem lehet tévedni. Vagy te próbálsz úgy dolgozni, hogy ne tévedj, mert minthogyha az is egy előadás lenne.
Hát gondolom, hogy mintha ott lennének a közönségek.
Téged megismernek a nézők, amikor mentek mondjuk így az utcán anyuékkal?
Nem nagyon.
Barátaid vannak a cirkuszon kívül?
Egy, igen, van.
Hol van? Ott Szatmár megyében?
Igen.
Itt a gyerekek nem próbálnak veled barátkozni, amikor jönnek az előadásra?
De.
Mit szoktak kérdezni tőled? Mert bizonyára kíváncsiak, hogy milyen az élete egy cirkuszista fiúnak.
Hány éves ők meg? Hogy hívnak meg? Mindent.
És egy számot jelmezbe előadni másabb, mint így lezserruhában?
Nem nagyon másabb.
Ha tudod, akkor tudod.
Igen.
Te hosszú távon is szeretnél ezzel foglalkozni? Igen. Mert nálatok a családban ez hagyomány, hogy mindenki élete végéig cirkuszos lesz, meg artista lesz.
Igen.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Annyi mindent beszéltünk a cirkuszról, az artisták életéről, de arról még nem, hogy ti is esztek, meg úgy éltek, mint más halandó. A főzést, meg az ilyen házi munkát, azt hogy tudjátok beiktatni két vándorlás közé? Vagy ez is már a programban van?
Nem, hát anyukám a házi munkát ő végzi el, tehát ő főz, mosogat ránk, mi csak besegítünk már, amikor az időnk engedi. Tehát ő az, aki nálunk az ételt elkészít és az asztalra teszi, tehát ő nagyon nagy segítségre van nekünk ebben.
És az étkezés, az kívánságműsor? Reggel mindenki elmondja, mit szeretnék enni, és az megvalósul, vagy anyu azt mondja, hogy ma ez a menü, a választás, hogy igen vagy nem, eszünk vagy nem eszünk.
Na, nem vagyunk Ewing család, tehát azt teszünk, ami van, tehát azért nem válogatunk. Ha kiteszik az asztalra, ami van, az mindenki, ami tetszik az asztalról. Tehát hatan vagyunk, azért hatféle ételt ő sem fog készíteni, ő is már idős, beteges. Megoldjuk általában a bevásárlás a mi dolgunk, tehát mi hazahozzuk, és ő meg itthon elkészíti.
Nektek valamilyen speciális étrendetek van, hogy kondiba legyetek?
Nem, mint egy átlagos ember azt tesszük. Mondanám, hogy egy kicsit kell diétázni, mert ugye kicsit magas a cukorszint, stb., de semmi speciális étrend. Annyi az egész, hogy előadás előtt egy másfél órával már nem szokás enni, mert ugye teli gyomorral nem jó mozogni, sőt, már inni sem nagyon szoktunk előadás előtt, csak közben már, mikor nagyon meleg van esetleg.
És azt is betartjátok, hogy este 6 óra után sem esztek?
Be kéne, csak az az igazság, hogy van olyan nap, mikor nincs időnk enni. Reggeli általában az mindig elmarad, mert olyankor utazás, építkezés, stb. Tehát az a baj, hogy nem tudjuk betartani esetleg téli időszakban, tehát ilyenkor nem tudjuk betartani, mert sokszor nincs idő enni se, mert van, amikor csak egy nap állunk meg egy kisebb községbe, és akkor reggel odaérkezünk, ott felépítünk, megvan az előadás, lebontunk, és másnap reggel tovább megyünk. Tehát van, mikor csak éppen este van már arra idő, hogy a család leül, és együtt megvacsorázik.
Arra volt-e példa, hogy egy településen vagy egy közösségnek annyira megtetszett az előadásotok, meg ti magatok, hogy hoztak süteményt, hoztak üdítőt, meg bort, meg ami kéznél volt kedvességből?
Igen, ilyen volt. Régebbi világban, amikor én kisebb voltam, akkor nagyon sokszor volt, ugye. Akkor azért még szeretőbb volt a közönség is, meg másképp viszonyultak az emberek egymáshoz, tehát nem csak mi hozzánk, tehát mindenki mindenkihez. Mostanában is előfordult, tehát volt már a példa, hogy kemencéből kihozták a meleg kenyeret, és hozták az unokaöcsémnek, mert hogy milyen ügyes és szép volt az előadásod. Persze, van még előfordul, de már az én mai világban nem olyan sűrű, mint amikor én kislány voltam.
Ma is azt jelenti a cirkusz az embereknek, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt?
Szerintem a neve az, hogy cirkusz, igen, de már azért cirkuszban rengeteg modern új szám is van, ami a régi világban azért nem volt. A régi világban ugye sűrűn voltak a boholcok, a kézegyensúlyzó, stb. Most már azért cirkuszi műsorokban elég sok sportoló is, már ugye vannak ilyen karikaszám, rúdszám, stb., ami most már a sportból átalakul a cirkusz világába is. Tehát már a cirkusz nem ugyanaz, mint régen volt.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár, ma a budapesti Richter család vendégei voltunk, és a Richter cirkusz kulisszái mögé próbáltunk betekintést engedni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon, a Facebookon és a YouTube-on hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Mondjátok el majd neki, hogyha megkérdezünk. szív.